Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.
A mai kérdésünk. Én mondom meg, hogy szabadságra megyek, vagy a főnököm?
Mennyi szabadság jár nekem? Mennyi pénzt kapok a táppénz alatt?
Ezekre keressük a válaszokat. Vendégünk Slimbarski Éva, bírónő. Én Szőlősi Lili vagyok.
Én pedig Stolcso Iván.
És ez a Kasszakulcs, a HVG pénzügyi podcastja.
Éva, köszöntünk a stúdióban, és köszöntjük a hallgatókat is. Egy olyan témáról fogunk ma beszélni, ami igazából olyan szinten mindenkit érint, hogy valószínűleg az összes témán közül ez érinti a legtöbb embert, konkrétan mindenkit, aki dolgozik, szabadságok kérdése. Amikor az ember egy szabadságot tervez, akkor hát rendkívül gyakran előfordul az, hogy valójában fogalma sincsen, hogy hány napja van még az adott évből, és ilyenkor megy a munkahelyén ahhoz az emberhez, aki ezt vezeti. Alapvetően hogyan tudom kiszámolni, hogy hány nap szabadság jár nekem, mik az alapvető szabályok erre ma Magyarországon?
Tehát a szabadság, legalábbis a rendes fizetett szabadság mértéke adott, törvény szabályozza. Minden egy kis bevezetőként annyit mondanék, hogy ugye a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre, amit a munkavállaló és a munkáltató kötnek egymással. Ennek kötelező tartalmi eleme az, hogy a munkavállaló, a munkáltató irányítása szerint munkát végezzen, a munkáltató pedig foglalkoztassa a dolgozót, és ezért bért fizessen. A munkaszerződést írásba kell foglalni, aminek vannak tartalmazó vagy kötelező tartalmi alanyai, ez az, hogy mi a munkaköre a munkavállalónak, és mennyi munkabért kap. Meg kell jelölni a munkavégzés helyét, ami az általában szokásos munkavégzési hely, ettől eltérő munkavégzési helyben a felek megállapodhatnak, illetőleg vannak olyan munkatörvénykönyvében szabályozott esetek, amikor a telephelyen kívül is köteles a munkavállaló munkát végezni. Ilyen eseteken túlmenően a törvény meghatározza még azt, hogy a munkaszerződés megkötését követően 7 napon belül a munkáltatónak milyen részletes írásbeli tájékoztatási kötelezettsége van a munkavállaló felé. Ez a munkaviszony tartalmának a kitöltését jelenti, és nem a munkaszerződés kötelező tartalmi elemei közé tartozik. Ezenek az egyik tétele az, hogy közölni kell a munkavállalóval az, hogy az adott évre mennyi az ő alapszabadsága, mennyi a pótszabadsága, és azt előre láthatóan mikor fogja kiadni a munkáltató. Tájékoztatni kell a szabadság nyilvántartásáról és a szabadság kiadás rendjéről, ha van ilyen szabályzat a munkáltatónál. Ha nincs, akkor esetleg egyénre szabottan is ez megvalósítható. Tudni kell, hogy próbaidő, ami kiköthető a munkaszerződésben, az maximum 3 hónap lehet. Próbaidő alatt nem köteles a munkáltató a munkavállaló kérésére szabadságot kiadni, ilyen esetben a következő év március 31-ig lehet ezt kiadni. A munkaviszony kezdete általában a munkaszerződést követő nap, ha másképp állapodnak meg. A szabadság tartama, ami áll ugye alapszabadságokból és pótszabadságokból, ez mentesítést ad a munkavégzési kötelezettség alól, de munkaviszonyba tartozó időnek számít, és erre a munkavállaló távolléti díja fizetendő. És az a célja, hogy a munkaviszonyban vagy a munkavégzésben megfáradt dolgozó a munkaerejét regenerálja, feltöltődjön, családjával lehessen, és egyáltalán a munkaviszonyon is kívül is tölthessen időt. Külön ettől eltérő, amikor nem, ez egy újabb, viszonylag újabb rendelkezés, hogy a kötelezettségszegés miatti kivizsgálás idejére a munkáltató 30 napra felfüggesztheti a dolgozót, ez korábban nem volt, illetve a még korábbi munkajogi szabályozásokban azt gondolom, hogy a korábbi fegyelmi eljárásnak a szabályaiból átvett jelenlegi intézkedés. De ez nem tartozik szorosan a szabadságokhoz.
Reméljük, hogy ide azért nagyon kevesen jutnak el. Tehát akkor jól értelmezem, hogy van X nap olyan szabadság, amit a munkatörvénykönyve garantál nekünk, és ezen kívül, hogyha még esetleg a cég és a dolgozó megegyezik, akkor...
Munkavállaló javára el lehet térni. Különösen ez ott látható, ahol van szakszervezeti tevékenység, esetleg van kollektív szerződés. Ez most már leginkább csak a legnagyobb munkáltatókra jellemző, mint a BKK vagy a Vasút, és hasonló típusú szervezetek. Korábban ugye általános volt a szakszervezeti képviselet a munkáltatók javarészénél, de hát ez a rendszerváltással fokozatosan változott.
Említetted azt, hogy arról is kell, hogy tájékoztassa a cég a dolgozót, hogy nagyjából mire számítson, mikor adják ki a szabadságot. Most amikor szeretnék én egy időpontot bemondani a szabadságra, akkor mi az, amiről én dönthetek, és mi az, amiről a munkahelyem
igen,
dönthet?
Igen, mindjárt mondom. Tehát a törvényben szabályozott alapszabadság alaptétele az a 20 nap. Ez minden munkavállalót életkortól függetlenül megillet, majd a 25 éves életkortól a 45 éves életkorig ez a pótszabadság mérték 3 évente emelkedik. És végül 45 éves korban eléri a maximális 30 nap szabadságot. Na most a munkáltatónál, különösen ahol nagyobb létszám van, bevett gyakorlat és célszerű is megtenni, hogy úgynevezett szabadságolási ütemtervet készítenek az év elején, amit ismertetnek a dolgozókkal. Sőt, megkérdezik a dolgozókat, hogy előreláthatóan mikor óhajtanak elmenni szabadságra. És ez jelentős mértékben megkönnyíti az együttműködést ebben a kérdésben, és nagyon célszerű is így hozzáállni ehhez a kérdéshez, mert hiszen a szabadságot a tárgyévben ki kell adni, és ez ettől a munkáltató nem tekinthet el. A munkavállaló jogosult, hogy az szabadságából 7 napról rendelkezzen, azt az ő általa meghatározott időpontban kell, hogy a munkáltató kiadja legfeljebb 2 részletben, és erről 15 nappal korábban értesíteni kell a munkáltatót. A munkáltató ilyen esetben dönt, hogy kiadja, nem adja, vagy esetleg van olyan indoka, de ha nem abban az időpontban teszi meg, amikor a munkavállaló azt kéri, akkor javaslatot tehet másik időpontra, és megállapodhatnak abban, hogy a munkavállaló módosítja a kérelmét. A szabadság kiadáshoz még lényeges, hogy 14 egybefüggő napot kell kiadni a munkavállalónak a munkavállaló részére, és ebbe a 14 napba beszámítandó a heti pihenőnap, munkaszüneti nap, illetőleg egyenlőtlen foglalkoztatás esetén a munkavégzéssel nem érintett szabadnapok száma. Az egyenlőtlen munkarendben foglalkoztatottak esetében lényeges, hogy itt nem a heti pihenőidő vagy hétvége munkaszüneti nap az érdekes, hanem a szolgálati beosztás szerinti pihenőnap, szabadnap, mindegy, hogy minek nevezzük. Tehát ez a lényeges. Tehát ez a dolgozóknak járó rendes szabadság. Itt a gyerekeknél, tehát 16 évesnél fiatalabb gyerek után, egy gyerek után 2, 2 gyerek után 4, és 3, illetőleg minden további gyermek után 7 nap plusz pótszabadság jár a rendes törvényben garantált alapszabadságon felül. Na most a törvény konkrétan az MT-294. Paragrafusa tartalmaz ilyen általános fogalom meghatározásokat, ott meghatározzák, hogy a törvény alkalmazása szempontjából kiminősül gyereknek és kiminősül szülőnek. A gyerekek fogalma természetesen a vér szerinti, az örökbefogadott gyerek, illetőleg akit gyámságukba vesznek, illetőleg a nevelő szülő, még ugyanez a fordítottja a szülő esetében. Tehát lényeges az, hogy nem csak a vér szerinti gyerek után illeti meg ez a pótszabadság a szülőt. Először a gyerek után járó pótszabadságot a születés évében kell figyelembe venni, és utoljára akkor, amelyik évben a gyerek a 16. életévét betölti. Ezt erre a pótszabadságra is vonatkozik, hogy saját hogy 15 nappal korábban saját kérésére adja ki a munkavállalónak a munkáltató ezt a szabadságot, és az alapfeltétel, hogy a saját háztartásában nevelje a dolgozó az érintett gyereket, aki utánpótszabadságot kap. Fogyatékkal élő gyerek után 2 nap pótszabadság jár, illetőleg ott is a gyerekek száma, gyerekenként 2 nap szabadságra jogosult a munkavállaló, mert hát ugye sajnálatosan előfordulhat, hogy egy háztartásban több fogyatékkal élő gyermek is van, és ezt követően további lehetőségre nincsen. A szabadságról tudni kell, hogy az arra járó térítés az úgynevezett távolléti díjjal azonos, és ez a távolléti díj az a bér, amit a munkáltató a munkájáért megkap. Ez az alapszabadsága, amiben a munkaszerződésben megállapodtak, illetőleg hát nyilván ennek az emelt változatai, amennyiben volt fizetésemelés, illetőleg azok a pótlékok, amit rendszeresen megkap a munkavállaló. Ezeknek az együttes összege alapján számítják ezt ki. Az egyenlőtlen beosztásban dolgozók esetében, ami csak úgy egyszerűsítésként azt jelenti, hogy meghatározott szolgálatra beosztott idők vannak. Ezek függetlenek, mondom, a hétvégi munkaszüneti napoktól, vagy a ünnepektől, egyebektől, hanem a heti szabadnap, a letöltött idő után szabadnapok járnak a munkavállalóknak elnevezésüktől függetlenül, és ilyen esetben óradíjas szokott általában a munkabér lenni. Ilyen esetben a szabadságot órában tartják nyilván, és úgy az így képezett átlaggal szorozzák be a szabadsággal ellentételezett időket, illetőleg az ezért járó munkabért.
Említetted, hogy van az a része a szabadságnak, amit a munkavállaló dönt el, hogy mikor vesz ki, és a maradékra pedig lehetősége van a munkaadónak, hogy ne akkor adja ki a szabadságot, amikor szeretné a munkavállaló. És az lenne a kérdésem, hogy mi történik akkor, hogyha nekem mégis muszáj elmennem, és kiveszem azt a szabadságot, nem jelenek meg a munkahelyemen?
Hát az akkor már, ha ez így van, akkor a munkáltató részéről jogszerű lehet egy azonnali felmondás, de ha a jogvita kerekedik ebből, akkor nyilvánvalóan a bíróságnak mérlegelnie kell a felmerült körülményeket, és megállapíthatja azt is, hogy hát bizony a munkáltató nem rendeltetésszerűen élt a jogából, és nem megfelelően gyakorolta azt, mert a munkavállalónak olyan méltánylást érdemlő indoka volt, amit nem tagadhatta volna meg úgy egyébként a szabadság kiadását. Egyébként van lényeges az a körülmény, hogy a szabadság kiadását a munkáltató saját gazdálkodására, vagy egy olyan lényeges, súlyos körülményre hivatkozással 60 nappal elhalaszthatja, ami miatt a munkáltatót nem engedi úgymond szabadságra, mert szükség van a munkájára egy adott feladat elvégzéséhez, vagy kárelhárításhoz, vagy bármilyen más okból. Ezzel azonban nem lehet visszaélni, tehát a munkáltató ilyen jellegű indokának rendkívül súlyosnak és megalapozottnak kell lennie. Ugyanez egyébként vonatkozik a fizetés nélküli szabadságra is, hogy az abszolút a munkáltató mérlegelési jogkörén múlik, hogy engedélyezi vagy nem engedélyezi, de ha a dolgozónak olyan indoka van, akkor vizsgálandó, hogy tényleg jogszerű volt-e. Erre egy eset van, amit a törvény így szabályoz, hogy fizetett és igazolt távolétet engedélyez, ha a munkavállaló közeli hozzátartozója meghal, ebben az esetben 2 nap plusz szabadságot engedélyeznek a számára.
Akkor mit tehetek, hogyha azt érzem, hogy muszáj elmennem a szabadságra, és a munkahelyem azt mondaná, hogy fiú, ez így nem lenne jó. Tehát ilyenkor hát azon kívül, hogy szidom a főnököt, mit lehet csinálni?
Hát el lehet dönteni, hogy bevállalja az ember a jogkövetkezményeket, és kockáztatja az azonnali hatályú felmondást, vagy megpróbál dűlőre jutni a munkáltatójával, ami szerintem a legcélszerűbb lenne. Azt kell, hogy mondjam, hogy azért ennyire szélsőséges esetekkel nem találkoztam, hogy amikor szabadság kivételével ilyen problémák lettek volna. Olyannal igen, hogy a már kivett szabadságot a munkáltató megszakította, visszahívta a dolgozót, a dolgozó végrehajtotta ezt az utasítást, de ilyen esetben az összes felmerült költségét meg kell téríteni. Tehát az utazási költségét, a kiesett nyaralási költségét, és hát ilyenkor egy méltányos térítést illik megállapítani a munkavállaló részére, de hát mondjuk erről a törvény így nem rendelkezik. Ugyanakkor a szabadságok kiadásának vannak szabályai, tehát ugye az alap- és pótszabadságot tárgyévben kell kiadni a munkavállaló részére, de előfordul, hogy például a munkavállaló megbetegszik, és akkor nem lehet tárgyévben kiadni a szabadságát. Ebben az esetben az akadály megszűnésétől számított 60 napon belül ezt pótolni kell, illetőleg, ha az év végén felgyülemlett szabadságok kiadásáról van szó, akkor tárgyévben kiadottnak kell tekinteni, ha megkezdődik tárgyévben a szabadság kivétele, és csak 5 nap húzódik át a következő évre. Egyébként kollektív szerződés eleve kiköthetik, hogy január 31-ig kell kiadni, vagy lehet kiadni a szabadságokat. Ez azonban kivételes eset, és nem tekinthető általánosnak. Tulajdonképpen a munkáltatónak ezért is célszerű ezt a bizonyos szabadságolási ütemtervet elkészíteni, mert hiszen ebben föl tudja hívni a munkavállalók figyelmét, hogy ilyen esetekre számítsanak. Van egy kivételes eset, amikor a munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a tárgyévi szabadságot a következő év végéig adják ki. Ez azonban az ő megállapodásokon múlik, és kivételes esetekben lehet eltérni a törvénytől. Ezt olyan esetben tudom elképzelni, amikor van egy jelentős projekt, és annak a befejezéséig a munkavállaló munkájára szükség van.
Térjünk át arra, hogyha már említetted is, amikor megbetegszik a munkavállaló. Elsősorban mi a különbség a betegszabadság és a táppénz között?
Hát az az alapvető különbség, hogy a betegszabadságra a térítést a munkáltató fizeti, a táppénzt pedig a társadalombiztosítási szerv. Különbség van a mértékében is, mert a betegszabadságra a távolléti díj 70%-a jár, míg a táppénz 60%. A betegszabadság az a munkavállaló bejelentése alapján vehető igénybe egy évben, tárgyévben 15 nap, ami nem vihető át, és időarányosan jár, ami alatt azt kell érteni, hogyha évközben létesül a munkaviszony, akkor a betegszabadság időarányos részét veheti igénybe. Ha letelik ez a 15 nap, akkor átvált a dolgozó a társadalombiztosítási juttatásokra, és táppénzes állományba kerül. És a továbbiakban a biztosító fizeti neki a táppénzét.
Hétfő reggel van, fölébredek, rettenetesen köhögök, 38 fokos a lázam, semmi kedvem megfertőzni az összes kollégámat, meg dolgozni se. Mi a teendőm, hogy szépen minden szabályosan menjen ilyenkor?
Először is be kell jelenteni a munkáltatónak, hogy ez történt, majd fel kell venni a kapcsolatot a kezelőorvossal, aki igazolja ennek a betegszabadságnak az igénybevételi jogosultságát, és azt, hogy keresőképtelen állapotba került a munkavállaló. Tehát ez nem úgy van, hogy szükségem van egy kis szabadidőre, és akkor beteget jelentek, hanem a kezelőorvos igazolását be kell csatolni. Annyi a könnyebbség, hogy lehet, hogy ezt az igazolást nem tudja rögtön befizetni, vagy beszerezni a munkavállaló, de abban az esetben is a tárgyhó 10-éig ki kell fizetni a betegszabadság ellenértékét.
magyarul rögtön szólnom kell az orvosnak, hogy van egy ilyen helyzet, és akkor most nem tudok bemenni.
És hogy nem táppénz kell, hanem betegszabadságra igazolás, de ezt már a házi orvos szerintem tudni fogja.
Na és mi a helyzet akkor, hogyha hétfő reggel indulnék munkába, és a gyerekem kezd el köhögni, és 38 fokos a láza. Ez az a szituáció, amivel valószínűleg minden szülő rengeteget szenvedett már, hogy hát most akkor valami kéne, hiszen mégse ő beteg, de a gyereknek meg otthon kell maradnia, és rosszabb esetben még rengeteg energiája is van, amit valahogy le kell kötni. Mit tudok tenni ilyenkor?
Hát szintén azonnal bejelenti, és szintén felveszi a kezelőorvossal, a gyerek kezelőorvosával a kapcsolatot, aki vagy bekéri személyes vizsgálatra, vagy elfogadja, hát ez nyilván a betegségtől függ. Ez nem érinti a betegszabadságot, a betegszabadsága a munkavállalónak jár, a gyerek után táppénzt fizet a társadalombiztosító, életkoronként különböző mértékűeket.
De hogy azt akkor szabályosan a magyar jog szerint mondhatom a munkahelyemen, hogy most éppen beteg a gyerekem, úgyhogy nem jönnék be
elmélet, dolgozni? Igen. Annak viszont vannak oda időbeli korlátai, és most puskázok, tehát a feltétele annak, hogy a gyerek után igénybe lehessen ezt venni, nyilván, hogy a szülő társadalombiztosítási jogviszonyban álljon. Ugye 3 éves korig, különösen ha szoptatás alatt áll a gyerek, akkor korlátlan mértékűben igénybe vehető ez a táppénzes állomány. 1-3 éves korig 84 naptári napra, 3-6 éves korig 42 napra, illetőleg 6-12 éves korig 14 napra, egyedülálló szülő esetén 28 napra, és itt ez már teljes mértékben a társadalombiztosítási szabályok alá tartozó eset.
És mi van akkor, hogyha nem vagyok beteg, már nincsen szabadságom, és mégis szeretnék elmenni szabadságra? Mit tehetek ekkor?
Hát lehet kérni fizetés nélküli szabadságot, de ez nyilvánvaló, hogy a munkáltató mérlegelési körébe tartozik, és itt visszautalnék arra, amit korábban mondtam, hogy nem mindegy, hogy milyen az az ok, ami miatt a fizetés nélküli szabadságot kéri a munkavállaló, mert hiszen vannak olyan súlyos esetek, amikor tényleg szükséges ad abszurdum, leég a háza, vagy valamilyen hozzátartozóját valamilyen nem kívánatos esemény éri. Tehát ilyen esetekben a munkáltatónak engedélyeznie kellene ezt a fizetés nélküli szabadságot. De ha például csak egy utazás, vagy valamilyen más, kevésbé súlyos okból kéri a munkavállaló ezt a fizetés nélküli szabadságot, akkor a munkáltató mérlegelheti, hogy engedélyezi-e vagy sem. És nyilvánvalóan a munkáltató azt is mérlegelheti, hogy ez visszaélés jelleggel jelenik-e meg.
És mindez fordított irányban, a munkaadó csak valami nagyon extrém helyzetben mondhatja azt, hogy akkor ő elküld fizetés nélküli szabadságra?
Nem,
vagy egyet?
Munkaadó nem kezdeményezhet fizetés nélküli szabadságot. A kötelező fizetés nélküli szabadsági esetek a gyerekvállalás, tehát a szülési szabadság, illetőleg az azt követő gyerekgondozás, a hozzátartozó otthoni ápolása, ez 2 év maximum, amikor olyan súlyos állapotú egy hozzátartozó, akinek a gondozásáról a munkavállaló gondoskodik, illetőleg az önkéntes sorkatonai szolgálatnak az időtartama, szintén fizetés nélküli szabadság, amit a munkáltató nem tagadhat meg.
Köszönöm, Éva, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel a Kasszakulcs csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastje, a HVG Podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Szőlősi Lili vagyok, Sztolcse Viván nevében is búcsúzom tőletek, viszont hallásra.
Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.